Azon a napon elcsépeli az Úr a kalászokat az Eufrátesztől Egyiptom patakjáig, de titeket Izrael fiai egyenként fognak összeszedni. Azon a napon megharsan a nagy kürt, és visszajönnek, akik elvesztek az asszírok földjén, és akik szétszóródtak Egyiptom földjén. Leborulnak az Úr előtt a Szent hegyen, Jeruzsálemben. Ézsaiás könyve, 27. rész, 12. és 13. vers. Ez a szakasz elmondja, hogy Isten határozottan helyre akarja állítani Izrael népét az ígéret földjén, és ez ellen nem lehet érvelni, és ezt nem lehet tagadni. Csak azt akarom aláhúzni, hogy nem kérdés, hogy Izrael ismét helyreáll-e a saját országában. Az a kérdés, hogy hiszünk vagy nem hiszünk Isten igéjében. Ha hiszünk Isten igéjében, akkor ezt az ige szakaszt sem próbáljuk elspiritualizálni, mert a próféta beszél Asszíriáról, Egyiptomról, Izraelről és Jeruzsálemről. Ezek szó szerinti helyek. Izrael szó szerint helyre áll. Ha elfogadjuk a Szentírás ihletettségét, akkor elhisszük azt, amit Isten mond. Ez a profécia még sohasem teljesedett be a múltban. Ez még a jövőben várat beteljesedésére. Barátom, amikor Isten a zsidókat elviszi abba az országba, akkor azt ő hatalmasan cselekszi majd. Amikor oda mennek, akkor imádják őt. Mint ahogy elhívott engem és téged, őket is elhívja. Ennek a beteljesedését még nem láttuk eddig az ideig. A 28. fejezet egy egészen új szakasznak a kezdete. Azok a proféciák, amik teljesen a jövőre mutattak, beleértve a 24. fejezettől a 27. terjedő fejezeteket is, olyan proféciák, amik helyi jellegűek és a múltban mentek végbe. Vannak viszont olyanok is, amelyek a jövőbe mutatnak, és ugyanazt az időszakot ölelik fel, mint amikről az előző szakaszban foglalkoztunk. Ez az új szakasz 6 jajszóval azonos, és a 34. fejezetben leírt armagedóni nagy háborúban csúcsosodik ki, amit követ a millenáris világ áldásainak özöne a földön, a 35. fejezet leírása szerint. Az előttünk levő 28. fejezet nagyon precíz illusztrációja a közeli és távoli szemlélet kombinációjának, a múlt és jövő események összeolvadásának, és a helyi és közvetlen, valamint az általános és távoli eseményekre mutató proféciáknak. Meglátjuk, hogy mi teljesedett be, és mi vár még beteljesedésre. Izrael északi királyságának a neve ezen a helyen Efraim, ami hamarosan Asszíria fogságába kerül. Ez bemutatta előre az eljövendő napot, de figyelmeztetés is volt Júda déli királyságának. Az első rész beteljesült, amikor Salmaneszer, Asszíria királya elárasztotta Efraimot Krisztus előtt 721-ben, és megbuktatta az északi királyságot, a népet pedig fogságba vitte. Az első jajszó az északi királyság ellen szól. Jaj a büszke koszorúnak, melyet Efraim részegei viselnek, és a hervadó virágnak, amely ékesen díszíti őket, akik bortól mámorosak a termékeny völgyre néző hegycsúcson. Ézsaiás könyve, 28. rész, 1. vers. Efraim és Izrael szinonim kifejezés a 10 északi törzsre vonatkozóan, amit Samáriának is neveznek. Itt a részegeskedők képe van előttünk szó szerinti és lelki értelemben. Mámorban voltak, ami a lelki megértést illeti. Aki lelkileg részeg, az tele van gőggel. Küldi már az Úr az erőset, a hatalmasat. Olyan, mint a jégverés, a tomboló orkán, mint a roppant, elsöprő vizek áradata. Hatalma földre terít. Ézsaiás könyve, 28. rész, 2. vers. Az asszíriai az erős ember, aki pusztít, mint a vihar, és mint nagy vizek áradata. lábbal tiporják majd Efraim részegeinek büszke koszorúját. Ézsaiás könyve, 28. rész, 3. vers. Talán ezt nem szeretjük, de Isten nem mentegetőzik érte. Ő egyszerűen megmondja, hogy ezt cselekszi. A próféta a részeg embernek a képét alkalmazza. Magas szintre jutott civilizáció fejlődött ki az északi királyságban, a kényelemmel és külső szépséggel, ami tükröződött az otthonokban, a kertekben és a fákban. Csak el kell menni Samária dombjára, és meg kell nézni azt a palotát, amit Omri és Aháb király épített. Ez az a hely, ahol Aháb és Jezábel lakott. Úgy tűnik, hogy az Úr mindig a gonoszoknak és a gazdagoknak adja a legjobb helyeket lakóházul, és azt hiszem, ez részben igaz. Nem lesz olyan jó majd a gonosznak és a gazdagnak a következő világban, ezért igyekeznek itt jól élni. Samária dombja az egyik legszebb helye az országnak. Amikor ott álltam, láthattam a földközi tengert, a Jordán völgyét, a Hermon hegyet északon, hóval fedett csúcsaival, és Jeruzsálem falait délen. Barátom, nem lehetne szebb helyen lakni a világon. Nagyszerű terület, de Isten megítélte ezeket az embereket az északi királyságban, és ledöntötte azt a nagy civilizációt. A próféta most a jövő felé kezd tekinteni. Az a kifejezés, hogy azon a napon az Úr napjára utal, ami a nagy nyomorúsággal kezdődik, és végig halad a milleniumon. Azon a napon a seregek ura lesz népe maradékának díszes koszorúja, ékes koronája. Ézsaiás könyve, 28. rész, 5. vers. Ez a jövőbe, a millenáris királyságba tekint, ami ezután jön. Efraim, vagyis az északi királyság bukását a gőg okozta, a büszkeség koronáját viselték. De a jövőben, amikor Isten visszaviszi őket országukba, akkor az a dicsőség koronája lesz. Ő lesz az igazság lelke azokban, akik igazságot szolgáltatnak, és a hősi erő azokban, akik visszaverik a városkapu ellen támadókat. De ezek is tántorognak a bortól, támolyognak az italtól. Papok és proféták tántorognak az italtól, megzavarodtak a bortól. Támolyognak az ital miatt, tántorognak, amikor látomásuk van, ingadoznak, amikor döntést hoznak. Ézsaiás könyve, 28. rész, 6. és 7. vers. Egy üzletember mondott valamit az üzleti életről. Beszélt arról az üzletemberről, aki kezdett elmerülni a bűnben. Hűtlenné vált felesége iránt, és kezdett súlyosan elmerülni az alkoholizmusban. Bizonyos döntéseket hozott beruházásokról, amiért ez az üzletember nem adott neki kölcsön. Azt mondta, hogy amikor az ember kezd iszákossá válni, és elmerül a bűnben, akkor elveszti éles látását az üzleti világban is. Így szólt. Mivel keresztjén vagyok, talán előítélettel viszonyulok hozzá, de rájöttem hosszú idő után, évek folyamán, hogy ezek tények. Megtanultam keserű tapasztalatok alapján. Isten ugyanezt a megfigyelést teszi az északi királyságról. De ezek is tántorognak a bortól, támolyognak az italtól. Tántorognak, amikor látomásuk van, ingadoznak, amikor döntést hoznak. Azért nekik ez lesz az Úr igéje. Ez a parancs, az a parancs, ez a szabály, az a szabály, itt egy kicsi, ott egy kicsi. Jártukban hadd essenek hanyatt, törjék össze magukat, essenek csapdába. Ézsaiás könyve, 28. rész, 13. vers. Egy ilyen ige szakasz egyes ige magyarázókban azt a gondolatot kelti, hogy Ézsaiást a közhely prófétájának nevezik. A tanítás lassú, türelmes és folyamatos munka. Még a lelki igazságokat is így lehet átadni. Isten nem egy szempillantás alatt adja át az üzenetet a lusta és letargikus léleknek. Amint az emberek hitehagyásba merülnek bármelyik korban, egyre nehezebbé válik a lelki igazságok átadása. Ma sok keresztény van, akik nem elégszenek meg keresztény életükkel. Brutálisan őszintén szólva nem ismerik Isten igéjét. Aztán hallanak valami csodálatosat egy kéthetes tanfolyamon, és azt hiszik, hogy megkapták a válaszokat minden problémájukra. Megtanulják, hogy miként kell megoldani a házassági problémákat, miként kell kijönni az anyósukkal, megtanulják, hogy miként kell irányítani helyesen a gyermekeket, és miként kell mint a munkaadókká válniuk. Barátom, hadd mondjam neked nagyon őszintén, hogy sem egy kis tanfolyam, sem valamilyen nagy lelki élmény nem oldja meg a problémákat. Nincs lerövidített út a sikeres keresztény élethez. Csak egy út van, hogy növekedjünk, mint keresztjének. És ez annyira általános és egyszerű, hogy szinte tétovázva utalok rá. Isten igéje azért lett Izrael népének a szabályok halmazává, itt egy kicsi, ott egy kicsi, ez a parancs, az a parancs. Naponta megszokottá vált nekik az élet taposó malmában. De mi történt? Izrael nem haladt tovább. Visszaesett, és ebben a visszahanyatlott állapotban voltak. Sok keresztényre elmondható ugyanez. Nem arról van szó, hogy gyengébbek másoknál, hanem egyszerűen arról, hogy nem töltenek elég időt Isten igéjével. Rájöttem, hogy ez a módszer nem nagyon izgalmas, de a sorról sorra, parancsról parancsra való tanulmányozás az egyetlen módja annak, hogy növekedjünk a keresztény életben. Ezért halljátok az Úr igéjét, ti csúfolódó emberek, akik uralkodtok ezen a népen Jeruzsálemben. Ézsaiás könyve, 28. rész, 14. vers. Ítélet szakad Izraelre északon, és ez figyelmeztetés a délen lakó Júdának is. Efraim szól Jeruzsálemnek, Jeruzsálem szól nekünk-e mai korban, és Isten igéje szól mindnyájunknak. Úgy tűnik, mintha Isten nem tegnapra, hanem a holnapra írta volna ezt a könyvet. Ez a jövőre mutató ige. Ti ezt mondtátok, szövetséget kötöttünk a halállal, és egyességre léptünk a holtak hazájával. Ha jön az elsöprő áradat, nem ér el bennünket, mert a hazugság lesz az oltalmunk, a hamisság a rejtek helyünk. Ézsaiás könyve, 28. rész, 15. vers. Mit értsünk azon, hogy szövetséget kötöttek a halállal? Dániel beszél arról, hogy a jövőben az Antikrisztussal szövetséget köt Izrael, jön a fejedelem, a bűnembere, az istentelenség képviselője, az erőszakos király, a tengerből származó fenevad, a szárazföld fenevadja, akit maga a sátán irányít. Dániel könyve, 9. rész, 27. vers. Ezért így szól az én Uram az Úr. A Sionra egy követ teszek le alapul, szilárd követ, drága sarokkövet alapul. Aki hisz, az nem menekül el. Ézsaiás könyve, 28. rész, 16. vers. Mi a válasz a mai hamisságra az emberek életében és arra a csalásra, ami elterjedt és rohamosan tör előre, mint a hegyről lezúduló hógörgeteg, egészen a nagynyomorúság időszakáig? Isten már megadta a választ. Ez az alap, ez a kipróbált kő, a botránkozás köve, mert megbotránkoznak az igében, de aki bízik, annak nincs szüksége a sietségre. Megnyugodhat ő benne. Péter első levele 2. részének 6., 7. és 8. verse róla beszél. Ezért áll ez az írásban. Íme leteszek Sionban egy kiválasztott, drága sarokkövet, és aki hisz benne, nem szégyenül meg. Néktek, a hívőknek drága kincs, a hitetleneknek pedig az a kő, amelyet megvetettek az építők, sarokkővé lett, megütközés kövévé és botránkozás sziklájává, azok beleütköznek, mert nem engedelmeskednek az igének. Ők erre is rendeltettek. Simon Péter nagyon világossá teszi, hogy ez a kő Krisztus. A törvényt zsinór mértékké teszem, és az igazságot mércévé. Jégeső söpri el az oltalmazó hazugságot, és víz árasztja el a rejtek helyet. Ézsaiás könyve 28. rész 17. vers. E népre az ítélet fokozatosan érkezik. Azt hiszem, ma is erről beszélhetünk. Néha hirtelen jön, de a fokozatos ítélet rosszabb a hirtelen ítéletnél, mert rendszerint a folyamat olyan lassú, hogy nem is lehet észrevenni. Mert rövid lesz az ágy, nem tudtok kinyújtózni, kicsi lesz a takaró, nem tudtok beburkolózni. Ézsaiás könyve 28. rész 20. vers. Voltunk-e már olyan szállodában, ahol az ágytakaró nem volt elég hosszú? Ha az ember fölhúzza a nyakáig, akkor a lába kimarad belőle. Aludtunk-e már rövid ágyban, ahol a lábunkkal és a fejünkkel érintettük az ágyvégeket? Az nem valami kényelmes fekvőhely. Isten mondja ezeknek az embereknek: rövid ágyat kaptok. A takarótok nem lesz elég hosszú. Aztán megérkezik Isten ítélete. Ez nem érkezett meg még Júdába 100 éven át, de végül megérkezett. E fejezet többi része csak nem a búza és a konkoly példázata. Beszél a különféle magvakról, a köményről és a lágy magvakról és a cséplés eltérő módozatairól. Nem úgy van-e, hogyha elegyengedte felszínét, kaprot hint vagy kömény szór, vagy vett sorban búzát vagy árpát a kijelölt földbe, és tönkölt a szélére? Ézsaiás könyve 28. rész 25. vers. E magvak közé tartozik a kapor, a kömény, a búza, az árpa és a tönköly. Mert nem cséplőszánnal csépelik a kaprot, és nem cséplőhengerrel nyomtatják a köményt, hanem bottal verik ki a kaprot, és pálcával a köményt. Talán szétzúzzák a kenyérgabonát. Nem csépelik azt vég nélkül, ha ráhajt is az ember cséplőhengerével és lovaival, mégsem zúzza szét. Ézsaiás könyve 28. rész 27. és 28. vers. A földművesnek gondosan kell aratnia a lágy gabonaféléket. Minden gabona más és más természetű bánásmódot igényel. Most azt mondja, hogy Isten így hajtja végre ítéletét. Az ítélet azonos az aratással. Az egyént vagy a nemzetet úgy ítéli meg Isten, ahogy megérdemlik. Más szóval, ha keményen ellenállunk Istennek, akkor kemény gabonaként kezel minket. Ha nem vagyunk annyira ellenállók, akkor az ítélet sem lesz olyan súlyos. Valaki odajött hozzám, és azt mondta, hogy elvesztette feleségét, 2 gyermekét, mielőtt magához tért. Ezt mondta: Istennek 3-szor nagyon meg kellett engem fenyítenie, mert megkeményedett bűnös vagyok. Isten kicsépeli a bűnös szívét, ha megkeményedett, és az ítélet nagyon szigorú lesz. Az Úr Jézus ezt így fejezte ki Máté evangéliuma 13. részének 30. versében: hadd nőjön együtt mind a kettő az aratásig, és az aratás idején megmondom az aratóknak: szedjétek össze először a konkolyt, kössétek kévébe, és égessétek el, a búzát pedig takarítsátok be csűrömbe. A Máté evangélium a 13. részének 41. versében az Úr ezt mondja: az emberfia elküldi angyalait, és összegyűjtenek országából minden botránkozást okozót és gonosztevőt. Milyen félelmetes ez az ítélet! Mi magunk döntjük el, hogy milyen ítélet vár ránk. Ha hallgatunk rá, akkor gabonaként bánik velünk, és megkímél minket az ő ítéletének félelmetességétől. Ezért mondja, mert nem cséplő szánnal csépelik a kaprot, és nem cséplő hengerrel nyomtatják a köményt, hanem bottal verik ki a kaprot, és pálcával a köményt. Talán szétzúzzák a kenyér gabonát. Nem csépelik azt vég nélkül. Ha ráhajt is az ember cséplő hengerével és lovaival, mégsem zúzza szét. Imádkozzunk. Uram Istenem, köszönöm, hogy kíméletesen bánsz velem még akkor is, ha megérdemlem ítéletedet. Add, hogy minden próbában és fenyítésben észrevegyem szeretetedet és bölcsességedet, és alázatosan elfogadjam tőled. Amen.